Miről is van szó? A mai talmudi oldal megértése, és az első része az egy ilyen kemény, igazi, fontos, fontos és egyben igazi ilyen talmudi logikát magában foglaló első pár sor lesz. Úgyhogy kérek is mindenkit, aki szeretne csatlakozni, szeretné végigkövetni, hogy a Facebook oldalamon egy pár órával ezelőtt megosztottam azt a segédlapot, ami így néz ki, és amiből jobban fogjuk tudni követni, hogy mi is a mai tananyag. Ugyanis egy logikai elvet, a klál, uprát, uklál. Általános, specifikus, általános. Ez az a logikai elv, amit ma meg fogunk ismerni, és amiről igazából már tegnap elkezdtünk beszélni, de ma fogjuk a lényegét úgy igazán magunkévá tenni. Úgyhogy akik most csatlakoznak hozzám, és szeretnék a következő órát velünk tölteni, úgyhogy értsék is, esélyük legyen arra, hogy értsék, hogy miről van szó, azok mindenképp vegyék elő ezt a lapot, ki lehet nyomtatni, vagy a számítógépen ki lehet nyitni, tegyük magunk elé, mert enélkül igen nehéz dolgunk lesz. És akkor lássunk is hozzá, hogy miről van szó. Jó estét kívánok, Noel, Csaba, köszönöm szépen a kedves köszöntést, és mindenki mást is sok szeretettel köszöntök. Vegyük elő tehát akkor ezt a lapot, ezt a segédanyagot, amit a Facebook oldalamon megosztottam egy kb. 3-4 órával ezelőtt, és lássunk is hozzá. Miről volt szó az előző oldalon, tegnap este? Ugye arról volt szó, hogy arról beszéltünk, hogy az Érufhoz, ami ugye a szombathatár kitolására alkalmas procedúra, amikor fogunk valamilyen ételt, amit a szombatra szánunk, és ezt kirakjuk egy távolabbi pontra a városon kívülre, és ezzel ennyivel megnöveljük azt a távolságot, amilyen távolságra elhagyhatjuk a várost, hiszen azt mondjuk, hogy a lakhelyünk nem itt a városban van, hanem ott, a város határon kívül. És a kérdés az volt, hogy ezt az éruvot, az éruv tchumint, azt milyen étellel lehet csinálni. És azt mondtuk, hogy tulajdonképpen bármilyen étellel lehet, kivéve a só és a víz. Miért? Mert a só és a víz az nem igazi étel. Mert ennek kapcsán elkezdtünk arról beszélni, hogy ha már az éruv tchumin kapcsán fölmerül a kérdés, hogy mi számít ételnek, akkor ugyanígy felmerülhet a kérdés a mászer séni kapcsán is. A mászer séni kapcsán ugye úgy merül föl a kérdés, hogy ugye ez az az úgynevezett második tized, amit azok után, az adók után, amiket először a trumát odaadjuk a kohanitáknak, utána a mászert, a tizedet odaadjuk a lévitáknak, és aztán hozzuk a második tizedet, ami tulajdonképpen csak annyi, hogy azt a 10%-át a termésünknek Jeruzsálemben kell, hogy elfogyasszuk. Ha nem akarjuk fölvinni magát a termést Jeruzsálembe, akkor kiválthatjuk pénzre, a pénzt fölvisszük Jeruzsálembe, és azon vehetünk bármilyen ételt. Mi az az étel, amit vehetünk Jeruzsálembe? Itt is azt mondtuk, hogy bármilyen étel lehet, kivéve a só meg a víz, mert az nem étel. Aztán arról volt vita, hogy lehet-e a só meg a vízen kívül, hogy esetleg még a hal ugyancsak kiesik ebből a kategóriából. Mindjárt látni fogjuk, hogy miért. És itt volt ugye Rabbi Huda ben Gadis és Rabbi Lezer, akik azt mondták, hogy a halat azt még bent hagyhatom a rendszerben, az még ételnek számít. De voltak, akik vitatkoztak velük, és azt mondták, hogy nem, a hal ugyancsak nem tartozik ide. Nem tartozik az ételek közé, azok közé az ételek közé, amire ki lehet váltani a mászersényét, a második tizedet. És itt is két eltérő vélemény volt. Mind a két vélemény egyetértett abban, hogy a hal az nem tartozik ide, de volt közöttük egy vita arról, hogy a madarak húsa, a baromfi hús, az olyan étele, amire át lehet váltani, ki lehet váltani a második tizedet. És azt próbáltuk megérteni, hogy mi múlik ez a vita, hogy a madarak húsa, illetve a halak, azok beletartoznak-e abba a kategóriába, amire átválthatjuk a második tizedet. És itt kezdtünk megismerkedni azzal a logikai fogalommal, hogy a Talmud úgy nevez, hogy klál u prátu klál. Ugye beszéltünk róla, hogy van 13 logikai szabály, 13 olyan logikai szabály, aminek a mentén, aminek a segítségével a Tóra szövegét értelmezni lehet. Ebből a 13 szabályból 3 a klál u práttal kapcsolatos. Általános, specifikus. Az általános specifikus az azt jelenti, hogy amikor van egy megfogalmazás, ami úgy néz ki, hogy a megfogalmazás egy részében van egy általános rész, egy általános halmaz, és vannak specifikált felsorolások, egy specifikált felsorolás, és ennek vannak variációi. Ez lehetséges, hogy úgy néz ki, hogy általános, és utána specifikus. Lehetséges, hogy úgy néz ki, hogy specifikus, és utána általános. És lehetséges, hogy úgy néz ki, hogy általános, specifikus, általános. Ha kinyomtattuk ezt a lapot, ami ugye a Facebook oldalon megtaláltok, vagy ha rákattintotok, és nem akarjátok kinyomtatni, megnézhetitek magán a képernyőn is. Itt van egy olyan mondat, ami a Mászer Séni, a második tized kiváltásáról szól, és amiben egy általános, specifikus, általános mondatszerkezettel van dolgunk. Hogy hangzik ez a mondat? És adjad a pénzt mindazért, amire vágyik lelked. Ez ugye egy általános megfogalmazás. A mindazért az egy általános halmaz. Marháért, juhért, borért és részegítő italért. Ez egy specifikus. Itt van egy felsorolás. És egyél ott az... amit kér tőled lelke, mindenért, amit kér tőled lelked, ez megint egy általános megfogalmazás. Akkor itt van egy általános, egy specifikus, és egy általános. Hogy ez mit jelent, vagy hogyan kell ezt értelmezni, az arról mindjárt ki fogunk térni, de először nézzük meg, hogyha ez a mondat nem így hangzana, hanem úgy hangzana, hogy van benne egy általános rész, és utána egy specifikus, vagy hogyha lenne benne egy specifikus rész, és utána egy általános, akkor hogyan kellene értelmeznünk. Ugye ebben a mondatban mind a három van, ebben a sorrendben. Általános, specifikus, általános. Klál, uprát, uklál. De lehetséges lenne egy olyan mondatszerkezet is, és a Tórában nem egy ilyen van, ahol van egy általános megfogalmazás, és utána annak az általános megfogalmazásnak jön a specifikuma, van egy felsorolás. Ezt hívjuk úgy, hogy klál, uprát. Mi az alapszabály, a logikai alapszabály, amikor egy klál, upráttal, egy általános és egy specifikus megfogalmazással van dolgunk? Ahogy itt írom a papíron, kláluprát, hogyha egy általános és utána egy specifikus megfogalmazással, mondatszerkezettel van dolgom, akkor a Talmud azt mondja, én behlál el a másebe frát. Csak az van az általánosban, ami a specifikusban. A specifikáció leszűkíti az általános halmazt, csak az van a halmazban, ami a specifikus felsorolásban. Tehát, hogyha ez a mondat például úgy hangzana, és adja el a pénzt mindazért, amire lelked vágyik, marháját, juhért, bort és részegőri italért, pont, akkor tudhatnám, hogy a második tizedet, a mászersénit semmi másra nem válthatom ki, csak marhahúsra, juhúsra, borra és részegítő italra. Ugye azt mi úgy fordítottuk, hogy sör, a részegítő ital. Nincs semmi más az általánosban, mint amit a specifikus felsorol. Ha egy olyan mondatszerkezettel van dolgunk, ahol van egy általános kifejezés, és azt követi a felsorolás, akkor tudhatom, hogy a felsorolás definiálja az általános halmazt. Semmi más nincs abban a halmazban, mint a specifikált felsorolásban, ami utána következik. Mi lenne akkor, hogyha a mondatban, a mondatszerkezetünk nem ilyen lenne, hanem az lenne, hogy először van egy felsorolás, és utána jön egy általánosítás. Tehát akkor mondjuk úgy hangzana. És adjad a pénzt, a marháért, juhért, borért és részegítő italért, mindanért, amit kér tőled lelked, akkor pont fordítva lenne, az általános hozzátesz a specifikushoz, a specifikáció utáni általánosítás arra tanít, hogy több van ebben a halmazban, mint a felsorolás. Hiszen először felsoroltam, és utána általánosítottam, akkor az általánosítással bővítek, nem szűkítek. Ha a sorrend az, hogy először van az általános szöveg, és utána van egy specifikáció, akkor a specifikációval definiálom az általános, tehát szűkítek. Hogyha először van a specifikáció, és utána az általános, az azt jelenti, hogy először van egy specifikáció, mint egy példa, és utána, amikor általánosítok, akkor azt mondom, hogy persze nem csak azokra gondolok, amiket itt felsoroltam, hanem még sok minden másra. akkor pont fordított a logikai elve a klálu prátnak és a prátu klálnak. A klálu prátban az a helyzet, hogy van egy általános szöveg, és utána jön egy specifikáció, akkor tudom, hogy az általános sem több, mint ami a specifikációban van. Ha pedig specifikáció is utána jön az általánosítás, akkor tudhatom, hogy hogy a specifikált felsorolt dolgokon túl még sok minden más beletartozik ebbe a halmazba. Mi van akkor, hogyha a kettőt ötvözöm? Klálu prátu klál. Ugye a mi mondatunk az ilyen. Miért? Mert adjad a pénzt mindazért, amire a lelked vágyik, az klál, az általános. Marháért, jóért, borért és részegítően italért, az prát, a specifikus felsorolás. Mindenért, amit kér tőled lelked, az megint klál, megint általános. Mi a logikai szabály, hogyha van egy mondatszerkezet, amiben van általános, felsorolás és általános? Az általános halmazban olyan dolgok vannak, amelyek definíciójukban hasonlítanak a felsorolt példákhoz. Ugye? Ha van egy általános, egy specifikus és egy általános, akkor tulajdonképpen azt mondom, hogy nem csak azok a dolgok vannak a halmazban, amiket felsoroltál, de mindenképpen ahhoz hasonló dolgok. Ugye ez a kettő, az első kettőnek az ötvözése. Miért? Az első kettő vagy úgy néz ki, hogy csak azok a dolgok vannak, amit felsoroltál, vagy úgy néz ki, hogy sok minden más van még azon kívül, amit felsoroltál. Ha a kettőt ötvözöm, akkor azt mondom, hogy sok minden más van még azon kívül, amit felsoroltál, de mindegyik hasonlít ahhoz, amit felsoroltál. Oké. Akkor a mi esetünkben is erről van szó, mivel a mi mondatszerkezetünk az egy klálu, prátu klál, egy általános, egy specifikus, és utána egy általános, akkor ez azt jelenti, hogy mindenre kiválthatod a második tizedet, nem csak a felsorolt marhára, juhra, borra és részegítő italra, hanem mindenre, ami hasonlít ezekhez. Akkor találjuk meg, hogy mi az a közös, ami ezekben van, és azt a közöst tudom általánosítani minden másra. Tehát akkor minden olyan dolog, amiben megvan az a közös vonás, ami ebben a négy dologban megvan, az ugyancsak beletartozik a halmazunkba. Ugye itt kétféle, itt három közös vonás volt felsorolva, vagy volt megemlítve. Hogy három közös vonása van ennek a négy felsorolt elemnek. Először az első kettő, és utána volt egy harmadik, ami bejött. Ugye az első kettő az volt, hogy mind a négy szaporodik, tehát mind a négy dolog, a marha, a birka, a bor és a sör, az olyan élelmiszer, ami szaporodik, ami azt jelenti, hogy nem nemzik, tehát hogy nemzés által jön létre. Ugye az állatok, és ugyanígy a növények. Egy, kettő, hogy a földre szükségük van, a földből táplálkoznak. Ugye a növények, amiből a sört meg a bort csinálom, azok egyértelműen, és a marha és a birka is a földből táplálkozik. Hogyha ez a két hasonló vonás az, amit általánosítok, és amire azt mondom, hogy az általános, specifikus, általános, az arra tanít engem, hogy ebben a halmazban minden benne van, ami hasonlít ebben a két dologban arra a négyre, amit specifikáltam, akkor az azt jelenti, hogy ebbe beletartoznak mondjuk a madarak is. Miért? Mert a madarak is szaporodnak, és a földre szükségük van, a földből táplálkoznak. De van egy harmadik szempont is, amiben közösnek lehet nevezni ezt a négy fajtát. És ez a harmadik szempont, ez az, amikor azt mondjuk, hogy mind a négy dolog a földből teremtetett. Köszönöm, Smulik. A földből teremtetett. Ugye mind a marha, mind a juh, mind a bor és mind a részegítő ital, az a földből teremtetett. De, ugye miért? Mert ha elolvassuk a teremtés történetét, akkor mind az állatoknál, mind a növényeknél azt a kifejezést használja, hogy jöjjönök ki a földből. Viszont a madaraknál ott nem a föld, hanem a kák, a pocsolya, vagy pocsolyából teremtettek. Ha viszont így van, akkor a madarak nem tartoznak bele ebbe az általánosításba. A kérdés az az, és itt fogunk igazán elmélyülni ebben a témában, hogy amikor azt mondom, hogy klálu prátu klál, hogy általános, specifikus, általános, akkor min van a hangsúly? És itt látjátok a harmadik variációnak az utolsó két bekezdését. Abból indulok ki, hogy az alapom az prátu klál, és ehhez jön az elején hozzá az első klál. Tehát abból indulok ki, hogy az alap tézis az a specifikáció, és utána az általánosítás, és pluszban ehhez jön hozzá az első általánosítás. Vagy abból indulok ki, hogy az alapom az klálu prát, az általános és specifikus, és ehhez jön hozzá a második általánosítás. Mi a különbség a kettő között? Hogyha a második általános az alap, azaz az alapból a specifikáció utáni általánosítás arra tanít, hogy több van ebben a halmazban, mint a felsorolás, és ehhez tevődik hozzá az első általánosítás, ami egy kicsit kivon a dolgokból, akkor az úgy néz neki, hogy az alapom az az, hogy van egy felsorolás, és utána jön egy általánosítás, és ez arra tanít engem, hogy nem csak azok a dolgok számítanak ide, amik fel vannak sorolva, hanem sok minden más, és ezután le van szűkítve az első klál által, az első általánosítással, ami most bejön a specifikáció és általánosítás elé, a prátu klál elé. Akkor mi az, amit leszűkít? A minimumot. Azt mondom, a minimum, amit leszűkítek, hogy legalább ebben a két dologban hasonlítaniuk kell. Miben kell hasonlítaniuk? Hogy szaporodnak, és a földből táplálkoznak. Ha így van, akkor a madarak beletartoznak a kategóriába. Ha viszont azt mondom, hogy az alap az az, hogy klálu prát, hogy általános és specifikus, és a második klál, a vége az, ami hozzájön extraként, akkor úgy néz ki a helyzet, hogy az alap az az, hogy semmi nincs a halmazban azon kívül, amit itt felsoroltam, hiszen azt mondtuk, hogy ez a klálu prátnak, az önmagában álló klálu prátnak, az önmagában álló általánosnak és specifikusnak ez az alaptézise, és ehhez hozzájön a második klál, ami egy kicsit még gyarapítja a halmazt. Akkor alapból azt mondtam volna, hogy semmi más nem tartozik a halmazba, csak a marha, a juh, a bor és a sör. De mivel van még egy klál, ami bejött, akkor ezt még egy kicsit tudom gyarapítani. De mivel tudom gyarapítani, csak azokkal a dolgokkal, amik egy az egyben ugyanolyanok, mint a felsorolt négy dolog. Tehát mind szaporodnak, mind a földből táplálkoznak, és mind a földből teremtettek. És ez viszont már nem lesz igaz a madarakra. Akkor ezt, amit most nagyon hosszasan elmagyaráztam, és remélem, hogy érthető volt, ha nem, akkor majd még egyszer visszanézzük. Ezt fogjuk most felolvasni a szövegben. Man de marbe aifes my time, man de me maite aifes my time. Az a véleménye, amelyik azt mondja, hogy a madarak beletartoznak ebbe a kategóriába, amire át lehet váltani a második tizedet. Ezt miért mondják? Mi az ő érvelésük? Man de me maite aifes my time. És azok pedig, akik azt mondják, hogy a madarak nem tartoznak bele ebbe a kategóriába, ők miért mondják ezt? Man de marbe aifeske szavák lala bassa rafka. Az a vélemény, amelyik azt mondja, hogy a madarak beletartoznak ebbe a kategóriába, ő melyik értelmezési módot képviseli azt, aki azt mondja, hogy a klálu prátu klál, az általános specifikus általános mondatszerkezetben az alap, az a specifikus általános. A prátu klál. Násze klál mőisze, fel a prát, iszrábeló kol mile. És ekkor az alap az mi? Hogy nem csak azok a dolgok tartoznak a halmazba, amik föl lettek sorolva, hanem még sok minden más is. És jön ezek után az első klál, ehhez tevődik hozzá az első klál, az első általános megfogalmazás, ami az elején van. Hogy kivonja a képletből mindazt, ami legalább ebben a két dologban nem egyezik a felsoroltakkal, abban a két dologban, hogy a földből táplálkozik és szaporodik. Ebben az esetben a madarak, beletartoznak, mert ők földből táplálkoznak és szaporodnak. Mándem májt öjfeszke szavár, és az a vélemény pedig, amelyik azon az állásponton van, hogy a madarak nem tartoznak bele a kategóriába. Ő hogy értelmezi a klálu prátu klál, az általános, specifikus, általános mondatszerkezetet? Ő azt fogja mondani klala kamadávka, hogy az alaphelyzet az az, hogy klálu prát, általános és specifikus. Ami mit jelent, hogy semmi más nincs a halmazban alapból, csak az a négy dolog, ami fel van sorolva. Én bichlala ele másebbe prát. Hane in, csak ezek, midiachrin ele, és semmi más nem. Hane klala bácsra lele bújé kolde damilam is la is ez dolim. És ez jön hozzá a harmadik általános a mondat végén, a klálu prátu klál, és az pedig gyarapítja, vagy növeli, tágítja a kört, mindazokkal a dolgokkal, amik minden tekintetben ugyanolyanok, mint a felsorolt négy dolog, tehát három dologban ugyanolyanok, mind a földből táplálkoznak, mind szaporodnak, és mind a földből teremtettek. És ebben az esetben már a madarak nem fognak beletartozni ebben a kategóriába. Hú! Lehány! Ezzel lezártuk a klálu prátu klál kérdését, és most áttérünk kicsit könnyebb vizekre, arról lesz szó tulajdonképpen, hogy milyen ételeket lehet, és milyen ételeket nem lehet használni a érufhoz. Amarav judas mér ráv smuel bár silasz mismér ráv, me arvin be fápuim vechag leigesz begat guniesz. Lehet az érufra használni a fápuint, ezt nem sikerül definiálni, egyik kommentár által, hogy ez pontosan milyen növény. Haglagois, a sporcsin. Gudgudiois, a skoriander. Ával lojbe hazis, de nem a szénával. Lojbe hamfiois, és sem pedig az állati eledelnek használt rossz minőségű datójával. Az jelenti, a széna és a datója az ilyen állat eledelnek használt datója, azok nem elég nemesek ahhoz, hogy ételnek tekintsük őket, de a porcsin és a koriander az igen. Ube gadganius mime arvin, és mondja, igen, a korianderben lehet, a koriandert lehet használni éruvnak, az tényleg ételnek számít. De a tánya gud gadganius mime rúbe banim jöjjük, ha szuchén banim lejöjjük, lúm. Azt tanultuk egy brájtában, hogy a koriander kifejezetten egészségtelen, mert csökkenti a férfiasságot. És ezért csak azok ehetik, akiknek már sok gyerekük van. Azoknak már mindegy. Akinek nincsenek gyerekei, az ne egye, mert akkor kisebb a valószínűsége, hogy nemzőképes lesz. Ha pedig imhuksul az erá, ha pedig már megkeményedett a koriander, akkor általánosságban senkinek nem javasolt, hogy egyék. Még a sok gyerekes apák se. Mit látunk ebből? A koriander az nem egy egészséges növény. Ha pedig így van, akkor hogy lehet, hogy éruvnak lehet használni? Az éruv az, csak olyasmit lehet használni, egy étel. Egy egészségtelen étel az nem étel. Balázs még kérdezi, nagyon örülök, hogy most itt van velünk, mert ezt pont rá gondoltam, amikor készültem erre az órára, ez neki tetszeni fog. Van szabály arra, hogy az első, illetve a másik klál tekintik a práthoz elsőslegesen tartozónak? Pont ez a kérdés, Balázs. Itt két megközelítés van. Az egyik megközelítés szerint az elsőt tekintjük elsőlegesen hozzátartozónak, a másik megközelítés szerint a másodikat. És ezért kérdés, hogy a végeredmény az hogy áll össze. Előbb egy nagyon specifikus dolog jön ki, kláluprát, és ehhez teszem hozzá a klált, ami gyarapítja a képletet, vagy előbb prátu klál, ami önmagában egy nagyon tág dolog, és a második, az első klál, az pedig csökkenti a képletet. És pontosan ez a kérdés, és ezen múlik pontosan a vita. Oké, okay, visszatérve a korianderhez, a koriander ez egy egészségtelen dolog, és mivel ez egy egészségtelen dolog, akkor azt miért lehetne használni éruvnak? Targemás lokla le zera, ami mrube bani. Mert tudod mit? Vegyük úgy, hogy amikor azt mondta a Talmud, hogy a koriandert lehet használni, akkor az úgy értette, hogy a nem megkeményedett koriandert, és azok használják élőre, akik már sok gyerekük van. Kérdezi a Balázs, hogy mindig? Igen, mindig. Ez a kérdés, ez a vita, ez gondolom mindig fennáll. Igen. Oké. Okay. Iba is széma, leilam lecha szuche banim, de ha hazulem rube banim. Azt mondtam, és valójában mondhatnám azt is, hogy ha van egy rétege a társadalomnak, aki megeheti a koriandert nagyobb probléma nélkül, akkor az már ételnek számít. És az is használhatja éruvnak, aki pont nem ehetné meg. Mint ahogy tanultuk, Miloit nám Marvin Nazirben járni Lisztralbe Truma. Tanultuk a Misnában, hogy például egy Nazir, aki magától megvonja a borivást, ő használhatja a bort éruvnak, annak egy ő nem ihatja, de mert mások ihatják, ezért rendben van. Ugyanígy a egyszerű zsidó használhatja a trumát, hiába az csak a kohanita ehetné meg, de mert van, aki megehetné, ezért ételnek számít. Ugyanígy a koriander, hogyha sok gyermekes apák ehetik, akkor az már bőven elég, és ezért az is használhatja, akinek nincs gyereke, nem fogja megenni, de ételnek az ételnek számít. Hibai szeima, aki kamerav, behindak kukémadoi. És a harmadik válasz pedig azt mondja, hogy a méd koriander, így mondják, hogy méd koriander az nem, arra nem igaz, hogy az egészségtelen. Oké. Okay. Azt kérdezi a Talmud, hogy az előbb azt mondta a Brájta, hogy a korianderrel és a porcsinnal lehet éruvot csinálni. De a szénával és a állati eledelnek használt rossz minőségű datójával nem. És tényleg a szénával nem lehet? De amár ami Huda, amár Ráv, ksusz, vagy hazisz, majd van, vagy ha nem, vagy például egyszer azt tanította Ráv Huda, Ráv nevében, hogy a komlót és a szénát lehet éruvnak használni, sőt, még áldás is mondunk rá. Milyen áldás? Mondunk rá, hogyha megesszük, Bajre Priadama, aki megteremtette a föld gyümölcsét. Ez miért kérdés, hogy milyen áldást mondunk rá? Mert itt nem gyümölcsről van szó, a széna az nem gyümölcs. Ha a szénának, ugye a gabonának a magját eszem meg, az egy gyümölcs. És gondolom, hogy a komló is, az nem magát a magvait eszik, hanem a leveleket, meg a szárát. Bárhogy is látjuk, hogy Ráv azt tanította, hogy lehet használni a komlót és a szénát éruvnak. Éppen ma van két fiam, akik Salomka és a Mendi, van közöttük 10 év, az egyik 18 éves, a másik 7, de ugyanolyan állatőrültek, és imádják az állatokat, van két nyuszink, van most már egy csincsillánk, és egész nap ezzel foglalkoznak most, hogy a vírusnak köszönhetően együtt vannak otthon, és ma kimegyek a kertbe, és látom, hogy szénát esznek. A nyusziknak van valamilyen ilyen széna, amit aláljuk tesznek, és ők úgy döntöttek, hogy nyuszihoz hasonlóak, és fogyasztják a szénát. És nagyon finom. Eszembe jutott, hogy talmudi időkben Babilóniában ették a szénát, és még áldást is mondtak rá. És éruvat is lehet rá csinálni. Azt mondja, Talmud, igen, mielőtt Ráv Babilóniába érkezett, úgy voltak a szénával, hogy ez nem igazán eledel, és azt nem használtak éruvnak, de miután jött Ráv, és azt mondta, hogy ezt lehet használni, tényleg azóta használják. Ubavel hávjer uba de alma, azt mondja, Talmud, és tényleg, ha Babilóniában használják, akkor ez azt jelenti, hogy egész világon lehet használni, mert Babilónia az egy általános meghatározó. Tanultuk korábban, hogyha emlékeztek, azt hiszem a Szombattraktátusban volt, hogy volt valami szokás, hogy a fejükön vittek valami, hogy a fejükön viszik a tárgyakat, és az volt a kérdés, hogy ha a fejemen viszek valamit, akkor az a szombati vivés szempontjából változtatása a hétköznapi viselkedésnek. Ugye vannak ilyen dolgok, amiket nem szabad közvetlenül csinálni, csak a hétköznapitól eltérően. És azt mondja, Talmud, igen, a babilóniaiak azok viszik a fejükön a tárgyak. És azt mondja, Talmud, na jó, de attól még, hogy Babilóniában visznek valamit a fejükön, nem azt mondja, hogy az egész világon ezt így csinálják. Ugyanígy ez a kérdés itt is. Ha attól még, hogy Babilóniában valahogy van, a szénát azt ételnek tekintik, az nem azt jelenti, hogy a széna az étel. Hatánya a pölvászajrvátil talin, se zarani jarak, batla dájta jécel kalada. Tanultuk egy brájtával, hogy a babot, az árpát, a görög szénát, amit elültettem, de azért ültettem el, mert a szokásostól eltérően a leveleit akartam ezeknek megenni, és nem pedig a magvait. Őszintén szólva nem tudom, hogy ebből a... Ugye általában mondjuk a babot, azt nyilván a babnak a magvakat esszük meg, ugyanígy az árpánál. A hilbe, amit itt görög szénának nevez, a hilbe az egy... Ezt onnan ismerem csak, mert Izraelben használják, az egy ilyen jemeni fűszer, ilyen zöldes, elég csípős fűszer, és itt görög szénaként van írva. De igen, ott is azt hiszem, hogy a magvakat használják. Ha én a szokásostól eltérően nem a magvakért kedvéért ültettem el ezeket, hanem a leveleikért. Botla dájta egyszer kladom. Lefichach, zaran, chayav, jarkan, patur. És mivel én a leveleket akartam volna megenni, és nem a tehát a levelek miatt ültettem el, és nem a magvai miatt, akkor azt gondolhattuk volna, hogy nekem a levelekből kell tizedet adnom, és nem a magvakból. Azt mondta, hogy nem. Az általános hozzáállást kell figyelnem. Ha az általános megítélés az az, hogy ezeket a növényeket a magvaiért vetik el, és nem a leveleiért, akkor a magvakból kell tizedet adni, és nem a levelekből, még akkor is, hogyha a én célom az más, az eltér a szokásostól. Hashachalaim vá gargir, a zsázsa és a sült saláta, és a zarali jarak, amit ugyancsak elültettem a leveleiért, és ezek olyan növények, amelyeket egyaránt esznek a növényeikért, és vagy a leveleiért, vagy egyaránt használják a leveleiket és a magvaikat, mis aszin jarak vezera, zran lezera, mizran zera ve jarak. Akkor akkor tizedet kell adnom mind a leveleiből, mind pedig a magvaiból, és ugyanígy, hogyha a magvai miatt ültettem el, ugyanúgy tizedet kell adnom a magvakból is, és a leveleiből is. Akkor mit látunk, hogy általánosan mi az elfogadott, hogy amivel kapcsolatban van egy kialakult szokás az emberek között, akkor azt a szokásrendet, azt a eljárást tekintem meghatározónak, még akkor is, ha az én célom, vagy az én szokásom az eltér az általánostól. És ezért, hogyha az általános szokás az, hogy valamit a magvaiért teszünk, vagy ültetünk, és nem a leveleiért, akkor akkor is így van, hogyha én nekem pont most a leveleik tetszenek, vagy azt szeretném megenni. Ha ez így van, akkor attól még, hogy Babilóniában van, akik megeszik a szénát, ez nem azt jelenti, hogy a széna az tényleg étel, mert általában az emberek nem szoktak szénát enni. Azt mondja, a Talmud kikam ráv bedigenu jaszom. Ő olyan széna, hogy a széna az egy általános dolog, sok minden, a széna az mindenféle gabonának a zöldje, kiszárítva, de Ráv, amikor azt mondta, hogy a szénával lehet éruvat csinálni, ő arra a szénára gondolt, ami a kertben terem. A kertben teremnek mindenféle zöld levelek, ugye manapság is van lehet ilyen salátákat venni, különösen Amerikában divatos, mindenféle zöld levél, az ember úgy néz ki, mint nem tudom, most fűnyíróval vágta volna le a kertben, mindenféle furcsa zöld levelek, meg füvek, meg mit tudom én. Ezeket eszik az emberek mindenütt. És erre gondolt rá, amikor azt, hogy széna, akkor arra gondolt, arra a kerti veteményben megtermett ilyen zöld levelekre, amiket mindenki fogyaszt. Zera gargir le máj hazi. Oké, de egy dologról még nem beszéltünk. Ez pedig a gargir. A gargir az a sült saláta. Nem is tudom, hogy létezik ilyen dolog. De megnéztem az angol fordítást, az angol fordítás meg a magyarra így fordított. Remélem, hogy van, aki tudja azonosítani, hogy mi ez a sült saláta. Ez nem, nem úgy, hogy megsütötték a salátát, hanem valamilyen salátafajta, vagy valamilyen ilyen növényfajta, amire végén se kenni sajnim, se nagyon nem pilpelin, se hákina iszony, mert bilimboj, ez ha coli. A korai időkben a régiek, az öregek, ha nem volt náluk fekete bors, akkor fogtak egy ilyen zsázsát, nem is mi volt ennek, sült salátát, és lereszelték, és az olyan szépen, és azt tették rá a barbecue húsra, a tüzön sültre. Nem a fekete bors, hanem ezt is, ez kiválóan ízesített. Oké. Ha már itt szó volt a szénáról és a komlóról, akkor a következő részben arról lesz szó, hogy ezek ugye milyen áldás kell ezekre mondani. Itt magát a zöldet eszem, a növényt magát, és nem pedig a magvait, a gyümölcsét, akkor milyen áldás kell elmondani. Úgy emlékszem, hogy ez a szugja, ez a kérdés, ez már fölmerült, és tanultuk is egy fél évvel ezelőtt a Brachot traktátusban. Rab Zeira kiávi halis mi gárszei. Egyszer Rab Zeira nagyon legyengült, és már nem volt szabad neki Tórát tanulni. Ilyen is előfordul valakinek, túlterheli az agyát, és egy kicsit pihennie kellett, és az orvos azt mondta, hogy most tartson egy kis szünetet. Jó, úgy volt vele, ha már tanulni nem tanulhat, mégis a Tóra tudósoknak a kiáró tiszteletet meg fogja adni, és ezzel fogja pótolni a tanulást. Hávi az, ami azt mondja, a Piszkod Rav Yehuda bar Ami, erre leült Rav Yehuda bar Ami tanházának a kapujába. Amarki Navki Vájrabban, azt mondta magában, ha majd kijönnek a rabbik, akkor fölállok. Bors mustár? Nézzed, nem tudom. Különben a angolul valamilyen rakéta a neve. Garden rocket, azt hiszem. Kerti rakéta. Úgyhogy nézzétek meg, hogy esetleg valaki jobban után tud nézni, és magyarul mi. Oké, szóval azt mondta magában, ha kijönnek a rabbik, akkor én föl fogok állni, megadom nekik a kóveret, a tiszteletet, és így majd akkor jó lesz a dolog. Tehát a Tórának kiáró tiszteletet megadom. Nafak azt mondja, Nuka Devén Ráv, ahogy ott üldegért, kijött egy fiatal gyerek a tanházból. Amelé mágámrach rávok. Én azt mondta neki, non, mondd gyerek, mit tanított a mestered ma? Amelé ksuszbejre priádom. Azt mondta, azt tanultuk ma, hogy a komlóra borre priháda má a föld gyümölcse áldást kell mondani, chaziz se hakolni, amit van, viszont a szénára se hakolt kell mondani. Amelé áderába ibchemisztábra, erre azt mondta neki Rab Zeira, szerintem pont fordítva van. Háj, me áraka mirbe. A széna az a földből nő. Akkor aznak az kell, hogy legyen az áldása, hogy bajnép riádalma, a föld gyümölcse. Mert háj már virakümarbe, a komló viszont a levegőből nő. És ezért sákol kéne, hogy legyen az áldása. Ugye, mert a sákol, a zöldségre, gyümölcse, mondom azt, hogy a földgyümölcse, fagyümölcse, de olyasmi, ami nem a földből nő, az nem gyümölcs, hanem az a sákol az általános áldások kategóriájába esik. Most ugye ő úgy, a komlóról úgy beszél, mint mondjuk mi beszélünk manapság a gombáról. A gomba sem a földből nő, hanem a nedvből, aminek a nedvességéből nő. Aha, Beáta közben jelzi, hogy itt a borsmustáról van szó. A gárgir az a borsmustár, és nem pedig a sült saláta. Nem tudom, hogy nannan vette a fordító, a Google fordító a sült salátát, de köszönöm, hogy megnézted, akkor ezt javítjuk. Tehát a borsmustárról volt szó. Oké. Mindenképpen a komló, akkor itt a következő feladata a jeles háziasszonyainknak. A komló arról úgy beszél itt, mintha ez nem a földből nőne, hanem valahogy a bokrokon, vagy a fán nő, és nem a földből magából. És ezért Rav Zeira azon a véleménye volt, hogy ugyanúgy, mint a gombára, se hákolni a bidvára, ott mondunk, és nem bajre priádoma, nem a földgyümölcs áldás mondjuk, hanem az általános áldás, csak ugyanígy ez igaz a komlóra is. Mil hasza, ki nuka bejráv, De valójában a halaká az ennek a fiatal fiúnak a értelmezését követi. Vagyis, hogy a komlóra bajrepli a domáldást, a föld gyümölcsáldást mondjuk, és a szénára pedig se hákolni a bitvaröjt, általános áldás, my time-a, hide my pili, hide loved my pili. Miért? Mert a komló ez egy kész növény, az egy kész gyümölcs. És szemben a szénával, ami nem a gyümölcs maga, hanem egy zöldje valaminek, amiből lesz, vagy már volt, de mindenképpen nem egy kész gyümölcsről van szó. Májdek a Márta, háj már a kravejve, háj már virak a ravej, löjhi. És amit pedig mondott Rav Zéra, hogy a komló nem is a földből nő, ez nem is igaz. Ksusz nem már a kravi, de ha ki hazinendekat linen lehiz masza, umájsze ksusza. Nem igaz, hogy a komló nem a földből nő, mert láthatjuk, hogyha kivágjuk a bokrot, amin rajta nő a komló, akkor a komló is kiszárad. Lehet, hogy nem gyökerezik a földben, de azt a nedvességet szívja magában a bokron vagy a fán keresztül, ami a földből származik. És ezért azt is a föld gyümölcsének tekintjük. Oké. Okay. A következő dolog, amit a Brájta mondott, hogy bekam fiois, ugye azt mondta, hogy nem lehet használni szénát a érufhoz, és aztán azt is mondta, hogy nem lehet használni nem emberi fogyasztásra alkalmas datóját. És azt kezdett hallom, hogy bekam fiois, emmi arvi, tényleg? A nem emberi fogyasztásra alkalmas datóját nem lehet használni? Ha tánya, koir, nikach be keszef májszer, de én meg támad tumászai halim. De kam fiaisz, nikhoiz be keszef májszer, mert támim meg tumászai halim. Van egy brájta, amiben egy pár ilyen a szokásostól eltérő növényi származékú elederről van szó. Koir, nos, akkor itt az új feladvány, ezt úgy hívják angolul, hogy palm fruit, azt hiszem. Valahogy a pálmafának, amikor elkezd nőni a törzse vagy az ágai, akkor a növés elején ilyen nagyon finom, vagy nagyon még puhább valami fehér dolog nő ki belőle, és ez igazából ehető. Ezt hívják kornak, arámiul. Most ez ugye nem egy gyümölcs, hanem egy a pálmafának egy olyan levele, ami használható, ami fogyasztásra alkalmas. Most normál esetben nem szokták ezt elfogyasztani, mert ha ezt levágod, akkor annyival kevesebb datolya fog nőni a pálmafán. Ez nem éri meg, mert a datoljának sokkal több nagyobb az értéke. De valaki akarja, akkor ezt használhatja, és mivel ez ételnek számít, bizonyos szempontból, ezért nikach be keszef májszer, ezért ki lehet váltani, lehet ezt is fogyasztani a Jeruzsálembe fölmenet, és ezt is vásárolni a második tized kiváltott pénzéből, de én meg támad Tumasz, hogy halin, de a tisztátalanság szempontjából nem tartozik az ételek kategóriájában. Viszont kafniois, viszont a rossz minőségű állati eledelnek használt datója, az mind nikachézbe keszef májszer, az mind olyasmi, amit a tizednek a pénzéből lehet venni, és mert ámint tulajdonsági halin, és még az állat, és még a tisztátlanság szempontjából is ételnek számít. Rabbi Huda, hogy miért? Kajr ha reuke éjsz lehaddavar, elesen nikachbe keszef májszer. Ezt Rabbi Huda azzal magyarázta, hogy ez a kajr, a pálmafa friss ága, ág kezdeménye, az valójában fának számít, és nem ételnek, de mivel mégis lehet enni, ezért a második tized pénzétben lehet ezt vásárolni, ugyanúgy, mint sok más dolgban, ami nem gyümölcs, és mégis lehet venni. De hám fiaszen ki prile haldevrejem, viszont az ilyen féligéret, rossz minőségű datoja, az minden szempontból gyümölcs, és ezért az egyetlen dolog, hogy nem kell belőle tizedet adni, miért, mert még nem érett meg, és nem teljes értékű, de amúgy teljes mértékben gyümölcs. Mit látunk ebből? hogyha ez teljes értékű gyümölcs, ahogy mondta is korábban, hogy áldás kell mondani rá, stb. Stb., akkor elvileg lehetne használni éruvra. Akkor miért mondtuk mi azt a brájtában, hogy nem lehet használni éruvra? Azt mondja, a Talmud haszam benne niszkani. Azt mondja, Talmud itt olyan ilyen rossz fölésünk, de az atojáról van szó, ami soha nem fog megérni. És ezért azt nem lehet éruvra használni. Én nem tudom, én nem értem pontosan, mert a botanikában sem vagyok nagyon erős, de valami olyasmiről van szó, és kérlek, akik esetleg nálam műveltebbek, datolyapálma kérdésben, azok segítsenek, hogy van, létezik olyan, hogy van hím és nőstény pálmafa? Kétfajta pálmafa van? Valami is ilyesmit mondta, hogy a hím pálmafának a gyümölcse az nem fog teljesen megérni. Ha valakinek ehhez van hozzá tennivalója, akkor azt kérem, írjátok ide be, az előbb is nagyon jól megoldottátok a kérdést. Oké. Okay. A Talmudnak nem tetszik ez a válasz. Mi volt a válaszunk? Hogy arról van szó, hogy egy olyan esetben nem lehet éruvként használni, ahol olyan pálmafának a datojájáról beszélünk, ami soha nem fog megérni. Ija, achébe hallé, mert a mihudak túra is, mert a májsze. Ve hatányom, mert a mihudak lői huszkara págébi tanyjasz. El a lényem májszebe vád págébi tanyjasz. Ve hanni tuvi nisza. Ha javim be májsze. Azt mondja, a Talmud, az így van, akkor miért mondta azt a mihudak, hogy ezeket mindenképp meg kell tizedelni? És nem tett különbséget. Akkor van porzó és termő pálmafa. Fantasztikus. És akkor a porzó pálmafának is van valami gyümölcse? Ezek szerint azt írja a Zsuzsa. Kérlek, Zsuzsa, segíts nekünk, hogy a porzó pálmafának is van-e gyümölcse, és az a gyümölcs az nem érik meg annyira. De bármi is legyen, ezt a választ nem fogadja el először a Talmud. Miért? Mert azt látjuk, hogy a Huda szerint mindegyik datójából kell tizedet hozni, tehát mindegyik gyümölcsnek számít. Ellen ajlom lábben iszki. Ule ingyen tumas, hogy ha nincs sájnidek. Te amár abja éjjön, hogy hajlom, hogy mátkana ide úr. Ha nem, hogy hajlom, hogy mátkana ide úr. Azt mondja, a Talmud végül is mi a válasza? Hogy a különbség az abban van, hogy az egyik egy sima éretlen datójáról beszél, ami nem ehető. A másik, és ezért nem lehet éruvként használni. A másik pedig arról beszél, amikor már meg van sütve. Valahogy ezeket a éretlen datójákat kisütötték. Snicelt csináltak belőle. És az viszont ehető. És akkor az és ezért, mivel ehetővé lehet tenni, ezért tizedet kell belőle hozni. De éruvnak csak olyasmit lehet használni, ami már kész arra, hogy megegyük. Tehát, hogyha nem sütöttük ki, nem csináltunk datolya snicelt az éretlen datoljából, akkor az nem alkalmas az éruvra. Héha itt már a Bjéhanan, aha, de tánya. És akkor itt a Bjéhanan mondta ezt, hogy itt arról van szó, hogy ki van sütve, vagy nincs kisütve ez a éretlen datolya. Minek a kapcsán mondta ezt eredendően a Bjéhanan? De tánya skédim a marim, ktánim, hajavim, gdojlaim, turim. Azt tanultuk egy brájtában, hogy a keserű mandula, ami a kicsi, ha még kicsi, akkor kell belőle tizedet hozni. Miért? Mert akkor még nem annyira keserű, és ezért az evésre alkalmas. Gdojlaim, turim. Amikor már megnő, akkor föl van mentve föl van mentve a tized alól, mert ez nagyon keserű, és már nem számít ételnek. Ami már nem számít ehetőnek, abból nem kell tizedet hozni. Viszont, mert szuki, viszont az édes típusú mandula, gdoilim hajomim, abból a nagyok, amikor már megnőtt nagyra, abból tizedet kell hozni, mert akkor számít késznek, ehetőnek. Tánim, turim, Viszont a kicsik, azok nem kell, hogy tizedeljük őket, mert általában ilyenkor meg szokták várni, hogy megnőjön nagyra a mandula, és nem szokták félkészen megenni őket. Simon be, Rabbi Jézus, Émi, Simon Aviv, Zelbe, Zelliftaj. Rabbi Simon szerint a keserű mandulát akkor is fel van, a keserű mandula akkor is fel van mentve a tizedelés alól, ha még kicsi, nem csak akkor, ha már megnőtt készre. Imrilla, Zelbe, Zellechiuv. Mások szerint mindképp, ha kicsi, ha egy nagy, akkor is kell belőle tizedet hozni. Amire mi Laja hajra, Bchenina, mert Spörik, Dibra, Aimer, Zeve, Zelifta. Rabbi Laja ez azt mondta, hogy azt tanította a Bchenina, hogy valóban mindenképp föl lehet menteni a tizedelés alól a mandulát. Ule manda, Amar, Zeve, Zeve, Hiu, Máj, Háza, Amire, Mél, Halvira, Ule, Mászka, Lájde, hogy. Viszont akkor mit kell érteni az alatt, amikor azt mondta, hogy a másik vélemény, hogy a keserű mandulát ha kicsi, ha nagy, tizedelni kell. És ezzel mondtuk azt, hogy Rabbi Yochanan miatt, mert Rabbi Yochanan azt mondta, hogy mivel meg lehet sütni, ki lehet sütni, és édessé lehet tenni a kisütés által, az ízét meg lehet könnyíteni, akkor ezért ételnek számít, fogyasztatónak számít, és ezért tizedet kell belőle hozni. Akkor mit látunk ebből? Rabbi Yochanannak volt egy olyan alapelve, hogy olyasmi is, ami most ne lehető gyümölcsként, de ha valamit csinálunk vele, akkor az ehetővé válik, akkor az gyümölcsnek számít abból a szempontból, hogy tizedelni kell. De ha éruvról van szó, az éruv csak akkor olyan ételt lehet használni az éruvhoz, ami már most rögtön fogyasztható, és már nem kell vele semmit csinálnom. Oké. Okay. Hát térjünk vissza még egy kicsit ehhez a datolya pálma kezdemény aha. Érdekes. Köszönjük Zsuzsának a megjegyzést. Ugye, hogy akkor a keserű mandulát azt a megyeshez ültették, mert ez vagy jó hatással van a megyre. Elnézést, a butaságot kérdezek. De a keserűt le sem szedik. Oké, okay. Amar már, ami Huda, mert kör, ha rejuke éjszlehalt varav, elasen nikak, meg kászem májsz. Ugye mit mondtunk, hogy ez a pálmafa levél, ami kezd kinőni, és még ehető ilyenkor, ezt hívjuk kornak. A kor, ez mindenképp, minden szempontból fának számít, de mivel fogyasztható, ezért lehet a második tized pénzéből vásárolni belőle. Hány utána Káma azt mondja, a Talmud, de hát ez ugyanaz a vélemény, mint amit utána Káma mondott. Mit tett Rabbi Yehuda hozzá a misnában említett első véleményhez? Ő is azt mondta, hogy ezt lehet csinálni. Amara bájes, laktai, vagy tiknai, inkabi náj. Szóval mi a különbség a kettőjük között? Hogyha kisütöttem ezt a kort, Rabbi Yehuda szerint mivel ez teljesen a fával egyenértékű, nem számít gyümölcsnek, ez még ha kisütöttem, akkor sem számít ételnek a tisztátalanság kapcsán, míg a Tanakáma szerint, akkor már az ételek tisztátalanságának a szabályai vonatkoznak rá. Mászkif larav, mi ikal manda amár? Slakav, tignai, laj, hatánya, ővá, silja, én betámintum eszei halén, és a salkövésülés egy hisével le a támintói haszai halé. Akkor miről beszélünk itt? Most arról van szó, hogy ezek szerint, ha valami önmagában nem lenne étel, de a kisütésével, vagy a savanyításával ehetővé tesszük, akkor étellé válik. És Rabbi Yehuda azt mondja, hogy akkor sem válik étellé. Már a tisztaság, tisztátalanság szempontjából. Ugye most nem fogunk ennek a résztvevőbe belemenni, mert többször beszéltünk róla, hogy az étel másmilyen módon válik tisztátalanná, és tesz más dolgokat tisztátalanná tovább. Szigorúbb az eljárás az étellel kapcsolatban. És itt az a kérdés, hogy akkor olyasmi, ami alapból nem étel, Rabbi Yehuda szerint, ezek szerint akkor se válik étellé, hogyha ha fogyasztásra alkalmassá tettük. Tényleg? Létezik olyan vélemény, aki azt mondja, hogy ha valami nem volt étel, de fogyasztásra alkalmassá tettük, akkor az továbbra sem étel. Amikor azt tanultuk, hogy az állatnak a méhlepénye, vagy az állatnak a bőre, itt most állatbőrről van szó, tehát marhabőrről, ott alapvetően nem eszünk, nem fogyasztunk. Ha valaki ezeket kisütötte, vagy bepácolta, és megsavanyította, és ezzel étel fogyasztásra alkalmassá tette, onnantól fogva ez ételnek számít. Ha ételnek számít, az azt jelenti, hogy a tisztaság szempontjából is ételnek számít. Akkor az a magyarázat, amit az előbb mondtunk, hogy a Huda szerint abban tér erre, hogy a véleménye szerint ez a kor, a pálmafa tetején lévő ilyen kezdemény, hogy az semmiképp nem válik soha a tisztaság, tisztátlanság szempontjából ételé, az nem egy jó értelmezés. Elamarave ikabenájú brach. Mi a különbség a kettőjük véleménye között? Akkor vessük el ezt az előbbit. Mind a kettőjük szerint ételnek számít. De mi a különbség a Tanakama és Rabbi Huda véleménye között? Az áldás. Milyen áldást kell elmondani? De itt már Kölj, Rabbi Huda, amelyben repriá, Damos, Mula, amelyen sákolni, mit várja. Látjuk is, hogy van egy vita Rabbi Huda és Mula között. De Rabbi Huda szerint, aki a föld gyümölcsét teremtette, áldást kell elmondani, és Mula szerint, Rabbi Huda szerint, és Mula szerint pedig sákolni, mit várja, áldást kell elmondani. Rabbi Huda, amelyben repriá, Damos, Uchlu. Rabbi Huda szerint azért kell a föld gyümölcs áldást mondani rá, mert ez étel, meg lehet enni, és a földből nő ki. Smuel szerint viszont csákol, mint valami. Kimes a sejfelács, és lejjön vele, hanem lejjön beépriádom. Mivel a végén ez egy fa lesz, nem egy ehető dolog, hanem egy fa, akkor a végét nézzük, hogy mivel fog válni, akkor ezt nem lehet gyümölcsnek nevezni. És ezért, ha most megeszem, akkor se hákoláldást kell elmondani. Amelé Smuel Rav Yehuda sinona kavaszech misztábra. Smuel azt mondta Rav Yehudának, az igazság az, hogy neked mégiscsak igazad van. De hatna is a szép lágsész, ami varkin a lej, bajra priadam, mert a retek, azt hiszem, az a végén megkeményedik, mint a fa, és mégis bajra priadam áldást mondunk rá, akkor itt is a pálmafa tetején kinövő levélkezdemény, az lehet, hogy később fa lesz, de most, ha mondok rá áldást, akkor bajra priádom áldást mondok rá. Lőhi, cnajna tajin se dájted a pulga? Dikla lőjna tajin se dájted a kölyre? De talán azt mondja, nem. Ez nem egy jó felvetés, miért? Nem egy jó hasonlat, mert a retket azt az emberek azért ültetik, hogy még azelőtt megegyék, mielőtt megkeményedik. A pálmafának a leveleit, senki azért ülteti, mert ezeket a finom zsenge leveleket akarja enni, hanem a datóját akarja enni. Már áfál gábde kálsz és smolja rám Jehuda, hogy haszak-e, azt mondja, de smolja, és annak kell, hogy smolja. Dicsérte rám Jehudát. Ennek ellenére a halacha mégis magát smoljat követi, és ezt a zsenge levelet, ami a pálmafával kinő, ezt nem bajra priá a domáldással, hanem se hákoláldással kell jegyük. Oké, a következő részben, kis részben még hátra van, arról beszélünk, hogy mekkora mennyiség étel kell a Tchum Shabbos, a szombat határ kitolását elérő érufhoz. Alapvetően két étkezésnyi, a szombati két fő étkezésnyi. A kérdés az, hogy amikor van mondjuk két étkezésnyi, tudom én, marhahús, az világos. De ha mondjuk arra beszélünk, hogy mennyi paprika, az két étkezésnyi paprika, amennyi paprikát két étkezéshez szoktunk enni, vagy két étkezésre való paprika, az azt jelenti, hogy annyi paprikát, amennyit, hogyha csak paprikát ennék, akkor mennyit ennék belőle két étkezéshez. Ez nem ugyanaz. Gufa, amerem juda, amerem rá, suszfehazis marvin bajam, valaki nem bejöpjádom. Ugye azt mondta rám Judam Ráv, hogy a szénát is, és a komlót is lehet használni az érufhoz, és Bajrepri Adama áldást mondunk rájuk. Pshuszbe kámo, mennyit kell a komlóból berakni az éruvba? Ked amre vichél, kim laja járt, azt mondta vichél, egy maroknyit. Hachem námi kim laja járt, hazizbe kámo, a szénából mennyit? Amre vichél, amre túlja, bár nyitzkak, amre ráv, kim laja júz lüsszédei kari. Annyit, amennyit beszoktak kötni, csomóba szoktak kötni a parasztok, annyi az étkezéshez való. Amarab Hilke, bár túlja ma Arvin Bekálja, visszatérve, milyen ételekről beszélhetünk, amit használni lehet az érufhoz, azt mondta Rav Tuvja, hogy üvegfűt lehet használni. Segítsetek, mi az üvegfű? Ugyancsak az angol fordításból próbáltam a magyar megfelelőjét megtalálni. Létezik-e ilyen növény, amit ismerünk, hogy üvegfű? Erre azt mondja, hogy Kálja szálka dájtok üvegfűt? Ez nagyon kemény. Az ehetetlen. Elebe járka de Kálja? Szóval nem. A levelét az üvegfűnek, mert az ehető. Kama? Amire vichél, kim lajjád erre, és azt mondja, vichél, hogy egy marokra valót. Bírmén napfekle kéri ussza. Egyszerűen Jirmia kiment a földjére, bóminésen oda jöttek a parasztok, és megkérdezték tőle, máhule arevbe pölin lach. Szabad-e a vizes babbal, a nedves babbal éruvot csinálni? Ugye az még nem egy kész, nem egy érett bab. Akkor ezt ételnek tekintjük-e, és lehet-e vele éruvot csinálni? Lajháve biadej, és nem tudta, mi a válasz. Ki azt mondja, hogy Midrasa, hazaérkezett, és bement a tanházba, és megkérdezte az ott levőket, mi a helyzet a nedves babbal, a még éretlen babbal. Amru lehi hachi, amar rabi jánáj, mert arvin pöjnén láhim. Rabi jánáj szerint lehet éruvot csinálni az éretlen babbal. De kama, mennyi éretlen babot kell berakni az éruvba, amar rabi jánáj, na jár, itt is egy marokra van, maroknyit. Amareve hum munna me arvin betradin chayin. Ebben a munna szerint a nyers céklával lehet éruvat csinálni. Énive ha amarev chizda szilka chaya katil gavra chaya. Ez tényleg hogyan lehetséges, amik egyszerűen chizda azt mondta, hogy a nyers cékla az életveszélyes. A húbe basel ve laj basel. Mire gondolt? Az ilyen fél, nem a teljesen nyers céklára, mert azt lehet enni, hanem a félig főtt széklára. Az hirtelen veszélyes lesz, és erre mondta azt, hogy az élet veszélyes. De a nyers székra az ehető, és az, ha ehető, akkor éruvat is lehet vele csinálni. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet. Remélem, hogy sok mindent tanultunk a mai siúrból is. Mindenkinek további jó pihenést kívánok. Jó éjszakát! Holnap este folytatás következik.